Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Lassan egy éve annak, hogy a szélsőjobboldali oroszbarát nacionalista elnök jelölt Călin Georgescu a TikTok algoritmusának a jellegzetességeit kihasználva megnyerte az államfőválasztás első fordulóját. A második fordulót törölte az alkotmánybíróság. Ez a történet ismerős. Most nem erről beszélünk. Nagyon sokan feltették a nagy kérdést, hogyan lehetséges az, hogy egy algoritmus, amely elvileg ugye semleges, képes megváltoztatni egy ország politikai irányát, vagy legalábbis kísérletet tesz erre. Hol húzódik a határa a hatékony kampány és a manipuláció között az online térben? És mit tehet az Európai Unió, ha a szabályozás láthatóan nem elég a visszaélések megelőzésére? A mai naprakészben az algoritmusok hatalmáról és a demokrácia új digitális kihívásairól beszélgetünk.Ződi Zsolt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének a kutatóprofesszora a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok! Örülök, hogy itt lehetek.
3 hét múlva lesz egy éve annak, hogy Călin Georgescu a TikTok algoritmusának a jellegzetességeit kihasználva, meghekkelve megnyerte az államfőválasztások első fordulóját. 2024. november 24-ét írtunk, a hallgatóink bizonyára még emlékeznek arra a döbbenetre, hogy ki az a Călin Georgescu. Mi az, amit erről a meghekkelésről, kihasználásról teljes bizonyossággal tudunk közel egy év távlatából, azóta számos tanulmány jelent meg a romániai államfőválasztástól, illetve arról, hogy hogyan használták ki a TikTok algoritmusát. Egy év távlatából mit tudunk?
Amit biztosan tudunk, azok egyrészt a román titkosszolgálatoknak azóta a titkosság alól feloldott jelentései, amely alapján egyébként az alkotmánybíróság is meghozta, a romániai alkotmánybíróság meghozta a döntését a választások érvénytelenítéséről, az első forduló érvénytelenítéséről. Itt alapvetően három dolgot rögzítenek ezek a titkosszolgálati jelentések, és az ezek nyomán, illetve a TikToknak a belső adatforgalmát elemző különböző jelentésekből is ez rajzolódik ki. Az egyik az az, hogy ez tulajdonképpen egy ilyen lopakodó kampány volt. Tehát azt tudjuk, hogy a TikTok nem vesz fel politikai hirdetéseket, tehát ami most bekövetkezett a Facebookon és a Google-on, nagyjából, ha jól emlékszem, a Facebookon most október elejétől, a Google már korábban letiltotta ezt, tehát a YouTube felületén például nem lehet politikai hirdetéseket megjeleníteni. Ez a TikTokon ez mindig így volt. Tehát ez hosszabb ideje, a TikTok egyáltalán nem fogad be politikai hirdetéseket. Tehát, hogyha politikai tartalmat akarunk valahogy rajta terjeszteni, akkor valami más módszert kell választani, és ez a módszer ez az volt ebben az esetben, hogy gyakorlatilag nem politikai tartalmú videókat, vagy csak a politikát érintőlegesen tartalmazó videókat tettek közzé. Illetve ezekkel a bizonyos hashtagekkel, tehát ez a kettős kereszt után ugye ez a bizonyos szó, ami jelzi tulajdonképpen a tartalom leírására szolgál ezeken a közösségi média felületeken. Ezek a hashtagek sem kifejezetten utaltak a Georgescu-ra, hanem mindenféle más megfogalmazások voltak benne. Én ugye nem tudok románul, de lefordítottam, hogy ő a mi elnökünk, meg hát hasonló más dolgok, tehát a neve nem szerepelt ebben. Tehát ez az első elem, ezt úgy nevezi a szakirodalom, hogy lopakodó kampány, tehát nem politikai, nem kifejezetten politikai tartalmak, de ugyanakkor a jelöltre utaló hashtageket raktak rá ezekre a tartalmakra, és nagyon gyakran ezek virálissá váltak, tehát nagyon gyorsan elterjedtek. Ez az egyik eleme volt. A másik elem, ami kirajzolódik, az az influencer, ahogy szokták mondani ezt egy kicsit fura idegen szóval, ugye az influencer ökoszisztémának a viselkedése. Nem lehet pontosan tudni, hogy hány influencerről van szó, de több száz influencert befolyásoltak különböző módszerekkel. Nagyon gyakran egész egyszerűen megfizették őket, tehát azért kaptak pénzt, hogy terjesszék a tartalmat. Ezek az influencerek, ezek elérésben a pár ezertől a pár százezerig terjedtek, tehát voltak köztük viszonylag komoly eléréssel rendelkező influencerek is, de az együttes elérésük, tehát amennyi embert ők együttesen elértek, az egy milliós, az egy több milliós nagyságrend volt. Tehát ez volt a második eleme ennek a kampánynak. És végül a harmadik eleme, ami, és ez mindig csak egy technológiai rész, mert aztán érdemes beszélni ennek az egésznek a társadalmi hátteréről, ami egy szintén egy izgalmas kérdés. A harmadik rész pedig az volt, hogy a TikTokon rengeteg korábban létrehozott és egyébként addig inaktív fiók aktivizálta magát. Tehát itt azért lehet azt sejteni valószínűleg, hogy ez az idegen állam, amit nem akar megnevezni az alkotmánybírósági ítélet sem, csak így nevezi, hogy idegen állam, korábban létrehozott a TikTokon olyan profilokat, accountokat, nem létező emberek neve alatt alvó fiókokat, amelyeket később fel tudott használni, vagy fel tud használni ilyen kampányok során. Most ezek az alvó fiókok, ezek aktivizálódtak a kampányban, és a természetes, organikus terjedést, ugye, mert ugye van a fizetett terjedés, meg van az organikus terjedés, akkor valami magától terjed, és ezt az organikus terjedést ezt hihetetlen mértékben fel tudták erősíteni ezek a fiókok. Ez a három vezetett oda, hogy irdatlan mennyiségű tartalom öntött el a TikTokot, a Georgescu tartalom öntött el a TikTokot, és akkor ugye itt ezen a ponton megállnék, mert ennek a dolognak a technológiai, meg a hekkelési, ha úgy tetszik, háttere, és azért azt látni kell, hogyha nincsen valamilyen társadalmi igény, vagy társadalmi elégedetlenség, vagy társadalmi fogadókészség egyébként egy ilyen kampányra, akkor azért ezek a kampányok, ezek tudnak ugyan hatást kifejteni, de hát nem ennyire, nem ilyen drámai hatást.
Tehát akkor azt kell látni, hogy az algoritmusok révén nem lehet, tehát hirtelen nagy népszerűségre bárki tehet szert, vagy a semmit, vagy a senkit az algoritmus sem tudja felerősíteni. Tehát azért itt az a kérdés, hogy milyen ember kell ahhoz, hogy az algoritmus fel tudja erősíteni.
Az utóbbi az igaz. Tehát az az igazság, hogy a nullát bármennyivel szorozzuk, a nulla marad, de egy viszonylag kisebb elérésű embert azért a magasba tud röpíteni egy ilyen kampány, de ahhoz azért kell egy valamifajta társadalmi elégedetlenség. Amit én olvastam, másodlagos elemzéseket, én nem vagyok benne a romániai politikai szénába, vagy nem követtem nyomon, vagy csak nagyon érintőlegesen a romániai politikai életet, ott azért azt olvastam, hogy azért van egy általános elit ellenesség, ez egyébként mindenütt van. Tehát az egész Európai Unióra jellemző, az Magyarországra is jellemző az, hogy van egy olyan réteg, aki elitellenes, aki a meglevő, a jelenleg a politikában levő aktív politikusokat nem szereti, az elitet megveti, szeretne váltást itt elérni. Egyébként itt, ha csak a közelmúltra gondolunk, akkor rengeteg ilyen példát találunk Olaszországban, ez nem tudom, 10 évente lezajlik tulajdonképpen a politikai rendszerben, ez a hasonló elitellenes alapon történő protestszavazás. Szóval azt akarom csak mondani, hogy a nullát nem lehet megszorozni, a nullát bármennyivel szorozzuk, az nulla marad, kell valami, de kétségtelen, hogy ezek a technológiák, ezek hihetetlen mértékben fel tudják elősíteni. Ami egyébként, hogy milyen jellegzetessége van. Ugye a TikTok az egy fiataloknak szóló közösségi média felület. Gyakorlatilag a TikToknak az előfizetőinek a korfája az úgy néz ki, hogy ez a nagyjából mikortól fogva egyáltalán közösségi média felületeket használnak, gyakorlatilag ettől mondjuk a 12-13 évtől kezdődően, nyilván a mi esetünkben a releváns az csak a szavazásra jogosult lakosság, de hogy a fiatal lakosságnak a túlnyomó része az TikTok felhasználó, és ráadásul iszonyúan intenzív felhasználásról van szó. Tehát ezek a fiatalok, ezek rengeteg időt eltöltenek ezen a platformon. Ugye nézik ezeket a rövid videókat, amelyek ráadásul kifejezetten ugye ez a személyre szabott videó hív folyamot kapnak. Iszonyú addiktív, tehát nagyon könnyű hozzá, nagyon könnyű ott ragadni rajta, és adott esetben órákon kezdtük pörgetni ezt. Ez a korosztály ez rendkívül erősen kötődik ehhez a platformhoz, és hát valójában ez a korosztály volt az, amelyik túlnyomó részt ilyen magasba tudta repíteni a Georgescu-t.
Azt mondjuk el a hallgatóknak, itt említette ön azt, hogy a titkos szolgálati jelentés, illetve az Alkotmánybíróság sem mondta ki azt, hogy milyen ország, egy idegen ország, ezt szeptember közepén valamikor Alex Florenza legfőbb ügyész kijelentette azt, hogy a 24-es államfőválasztást egy olyan összetett hibrid háború befolyásolta, amelyet Oroszország vezényelte, tehát elhangzott időközben Oroszországnak a neve. Maradjunk még egy picit az algoritmusoknál. Egy személyben valaki tudja azt, hogy az algoritmusokon belül mi történik? Például Mark Zuckerberg, Facebook tudja, hogy ő egyedül tudja azt, hogy mi van az algoritmuson belül, mi történik, vagy az algoritmusokat úgy kell elképzelni, hogy egy szintig a működés az kiszámítható, és egy bizonyos szint fölött már nem, tehát ilyen önálló életre kell.
Igen. Hát ezt a kérdést ketté választanám. Ugye először is a közösségi médiát kétféle algoritmus vezéri, két típusú, tehát azért ezt úgy kell képzelni, a Facebookon is, meg a TikTokon is algoritmusok tucatjai futnak egy időbe, ezek viszonylag relatíve különállók. De két csoportra oszthatók. Az egyik csoport azok az úgynevezett moderáló algoritmusok, amik eleve arról szólnak, hogy ha bárki bármit kitesz, akkor eldöntik azt, hogy egyáltalán nyilvános felületekre ez kikerülhet-e. Ez az egyik típusú algoritmus, a másik pedig, amiről most beszélünk, és igazából ami ebben az esetben fontosabb, ezek az úgynevezett ajánló algoritmusok, tehát az az algoritmus, amelyik eldönti azt, hogy körülbelül hány embernek a falán fog ez megjelenni, milyen gyakran fog megjelenni, milyen gyors lesz a terjedési sebessége, tehát az ajánlásoknak a logikája mögött ez van, amit látunk. Ugye ezt a másodikat, ezt lehet mindenféle eszközökkel befolyásolni, mint ahogy ezt egyébként ebben az esetben láthattuk is, tehát szépen lehet manipulálni, hogyha az ember ismeri ezt, mondjuk tudja azt, hogy a hashtagek azok, ha kellő mennyiségű hashtaget lát a rendszer, tehát hogy azt látja, hogy sok ember hashtagelte be, vagy ezt a szócskát, a kettős kereszt utáni szócskát sokan szúrják be, ugyanazt a szót, akkor ő maga elkezdi saját maga is felerősíteni ezt. Tehát rájátszik erre, ráerősít erre. A kérdésére válaszolva egyébként nem akarom kikerülni a kérdést, tehát természetesen olyan módon, hogy valaki, mint a gépháztetőbe felnyitja a gépháztetőt és benéz, és akkor ott minden részletet lát, ez nem így működik. Valóban az van, hogy ezeknek a algoritmusoknak van egy kiszámíthatatlan elemük is. De azért azt látni kell, hogy azok a programozók vagy programozói csapatok, akik ezeket az algoritmusokat írják, azok azért nagyon sokféle teszten keresztül mennek ezek az algoritmusok, mire ezeket kipublikálják, amire kikerülnek a felületre. Tehát az, hogy mit lehet csinálni az algoritmussal, aznak milyen sebezhetőségei vannak, mi az, amire intenzívebben reagál, és mi az, amire kevésbé. Ugye más platformokon például a hashtagnek nincs ekkora szerepe, mint a TikTokon. A TikTokon kifejezetten erős paraméternek számít ez a hashtag. Ezt azért a programozók nagyjából természetesen tudják. Tehát ők pontosan tudják azt, hogy milyen külső hatásnak kell érnie ahhoz az algoritmust, hogy az mondjuk egy ilyen nagyon drámai felerősítésen menjen keresztül, vagy nagyon drámai módon elkezdjen valamit felerősíteni. Az, hogy egy ember, tehát hogyha felülről valaki be akar ebbe avatkozni, és ő elkezd valamit preferálni, mondjuk a Zuckerberg eldönti, azt csak egy teljesen hipotetikus esetet vegyünk, és ne a TikTokot vegyünk, ott ugye nincs egy ilyen emblematikus figura, mint Zuckerberg, mert az a kínai ByteDance cégnek a tulajdonában van egyébként. Szóval, hogyha mondjuk a Zuckerberg eldönti, hogy elkezd valakit preferálni, vagy ő szeretne valamilyen jelöltet felerősíteni, egyrészt ezt megtehetné, tehát ezt nyilvánvalóan megtehetné, mert egyszerűen bele tudna nyúlni úgy az algoritmusba, hogy az elkezdjen irreális módon, irreális erővel valakit nyomni. Másrészt viszont ez rendkívül feltűnő lenne, tehát azonnal lehetne látni, hogy itt valami történt, mint ahogy egyébként későbbi vizsgálatok a romániai elnökválasztás kapcsán is, több ilyen vizsgálat is, meg elemzés is született, és ezek a vizsgálatok, ezek mind visszaigazolták ezeket a hipotéziseket, illetve később aztán persze bizonyíték formájában is megjelenő híreket, hogy itt valamilyen külső befolyás történt, külső befolyásolás történt. Szóval ennek azért nyoma maradna. Tehát azt nem nagyon lehet, vagy hogy mondjam, tehát nagyon nehéz elképzelni azt, hogy úgy tudnának bennünket manipulálni, hogy azt senki nem veszi észre. Tehát ezt akarom csak mondani, hogy annak azért lenne nyoma ennek a manipulációnak.
Ződi Zsolt, az NKM Információs Társadalom Kutatóintézetének a kutatóprofesszora, a mai napra kész vendége, a Georgescu jelenségről beszélgetünk, az algoritmusokról beszélgetünk. Az Európai Unióban van egy érvényes digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, ez tulajdonképpen a szolgáltatót kötelezi fellépésre, és tudjuk azt, ezt a TikTok bemutatta, jelentette, hogy a maga módján próbált valamit tenni, amikor a Georgescu jelenség esetében a tavalyi államfőválasztás első fordulója előtt néhány héttel észlelte az anomáliát, mégis azt látjuk, hogy a két bába között, tehát a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet között és a TikTok saját fellépése között a gyermek elveszett.
Így van. Azt azért látni kell kicsit, hogy az ember igazságos akar lenni az Európai Unióval, hogy az elképzelés szerintem teljesen jó, tehát a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletnek a kötelezettségei úgy épülnek fel, hogy vannak a kis platformok, akikre bizonyos néhány kötelezettség hárul, és akkor vannak a nagyon nagy platformok, vagy óriás platformoknak fordított a magyar fordító, akikre pedig jóval több kötelezettség hárul. És az óriás platformoknak van két kötelezettsége, egyrészt az, hogy a kockázatokat folyamatosan elemezzék, másrészt pedig az, hogy ezeket a kockázatokat elhárító intézkedéseket hozzanak. Most már ebből a megfogalmazásból is szépen lehet látni azt, hogy ez egy nagyon általános szintű megfogalmazás. Tehát az, hogy leírja ugyan, hogy milyen kockázatokra gondol, és többek között egyébként ezek között a kockázatok között pontosan ott van a választások tisztasága. Tehát ebben a 43. cikkben található felsorolás, ez szépen ott leírja azt, hogy a választások tisztaságát veszélyeztető folyamatokat is fel kell mérnie az óriás platformnak, és abban az esetben, ha ezek a folyamatok elindulnak, akkor ezeket a kockázatokat, ezeket kezelnie kell. Tehát a probléma a két, valóban így van, hogy mondja, hogy a gyereknek elveszett a két bába közt, tehát hogy a probléma abból adódott, hogy nincsenek igazándiból még számszerűsített mutatók, amelyek alapján ezt a beavatkozást meg kéne tenni. Tehát ezeken a hálózatokon, ahol ugye az emberek dolgokat megosztanak, népszerűvé válnak bizonyos bejegyzések, hogy ezt divatos szóval szokták mondani, ugye mint a vírus terjednek, virálissá válnak ezek a bejegyzések. Ez egy viszonylag természetes, normális folyamat. Tehát az, hogy megugrások vannak benne, és bizonyos tartalmak azok ilyen egészen ijesztő gyorsasággal elkezdenek terjedni, ez tulajdonképpen a rendszernek akár azt lehet mondani, hogy a normális működéséhez is hozzátartozik. Ugyanakkor azért vannak ebbe olyan határértékek, amikor már azért lehet látni azt, hogy ez a terjedés, ez több, mint mondjuk egy nagyon vicces videó, vagy egy nagyon népszerűvé vált tartalmi bejegyzés. A hálózaton lehet azokat a jelenségeket látni, amikor valakik ezt mondjuk például addig inaktív felhasználóknak a százai, ezrei aktívvá válnak, és elkezdik ezt terjeszteni. Tehát azért vannak erre utaló jelek, de a TikToknak nem, mivel nem voltak számszerűsíthető határértékek, amiknél ő neki be kellett volna avatkoznia, ezért pár látta, hogy valami nem igazán működik jól a hálózaton, de nem avatkozott be. Nem avatkozott be, mert úgy vélte, hogy ez még talán a normális működésnek mondjuk egy szélső esete tud lenni. Hát azt hiszem, hogy az Európai Uniónak itt van a remek feladat, és szerintem egyébként dolgoznak is már ezen, hogy ezeket az általános megfogalmazású kötelezettségeket, hogy hát akkor köteles a kockázatokat felmérni, és köteles ezeket a kockázatokat enyhíteni, akkor itt egészen konkrét, lehet most már egészen konkrét esetekre támaszkodva, adott esetben konkrét mérőszámokat is belefoglalni nem magába a digitális szolgáltatásokra szóló rendeletbe, hanem ezeknek a végrehajtására szolgáló különböző dokumentumokba. És szerintem ez lesz a jövőben ezeknek az eseteknek a megoldása. Szépen tanulunk ezekből az esetekből. Egyébként azt hozzáteszem, hogy azért is került bele a választások tisztaságával kapcsolatos rendelkezés, mert a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletnek az egyik fő inspirációja, hogy ami miatt megszületett tulajdonképpen, az pontosan a 16-os amerikai elnökválasztás és a Brexit kampány volt, ahol már teljesen más logikájú, de ott is valamiféle beavatkozás történt a közösségi média platformok működésébe. Ez a bizonyos Cambridge Analytica ügy, a Cambridge Analytica annak a cégnek a neve, aki ilyen egyéniesített profilokra szabott, személyre szabott reklámokat juttatott el állítólag a két kampány során az emberekhez, és ez jelentősen befolyásolta a részben a részvételt, részben a főként a szavazási hajlandóságot. Akarom mondani, hogy az egyik fő ok, ami miatt megszületett, vagy hát legalábbis nagyon fontos ok, ami miatt megszületett ez a rendelet, ez pontosan a választások tisztaságával volt kapcsolatos, és hát elég sajnálatos, hogy pont ezen a eléggé komoly teszten úgy tűnik, hogy elbukott a rendelet, de én nem, ettől függetlenül nem gondolom azt, hogy ez egy felesleges, vagy mostantól fogva ráfoghatjuk, hogy nem működik, hanem egyszerűen arról van szó, hogy még nincs tapasztalatunk abban, hogy végül is hogy fordítsuk le konkrét cselekvéssé, és a platformok hogy fordítsák le konkrét cselekvéssé a rendelet betűjét.
Eddig technológiai részről beszéljünk kampánytechnikai aspektusokról. Arról, hogy mikortól minősül egy kampány a virtuális térben manipulatívnak, és mikor csökken a választásnak a legitimitása emiatt. Tehát össze lehet hasonlítani a virtuális térben zajló kampányt az offline térben zajló kampánnyal ilyen szempontból?
Természetesen vannak hasonlóságok a kettő között, tehát azok a egyébként a természetes, vagy az offline térben, vagy a valóságban, vagy nem is tudom, hogy lehet a kettőt egymástól megkülönböztetni, jogellenes dolgok, azok azért a virtuális térben is jogellenesek. Nyilván a választások során a kampányban sokkal több minden megengedett, mint ami egyébként normálisan nem lenne megengedett. A szólásszabadsághoz hozzátartozik az, hogy mondjuk egyes jelöltek túloznak, még az is hozzátartozik, hogy mondjuk adott esetben lehazugozzák a másikat, vagy valami olyan jelzőket használnak, ami egyébként, hát hogy mondjam, nem biztos, hogy tisztességes, vagy a decens beszédhez tartozik, de ami nagyon megkülönbözteti egymástól a virtuális teret és a fizikai teret, hogy ugye a fizikai terekben mindig kell egy kapuőr, akin keresztül eljutatjuk az üzeneteinket. Tehát, hogyha egy kampány során az egyik jelölt szeretne sok embert elérni, akkor ugye vagy óriás plakáton kell hirdetnie, vagy a hagyományos médiában kell hirdetéseket feladnia, vagy valamilyen más módon kell sok emberhez eljutnia, de vannak ezek a bizonyos kapuőrök, és ezeknél a kapuőröknél ezt az egész folyamatot lehet kontrollálni. Európában egyébként például a választási kampány költésekkel kapcsolatban vannak bizonyos korlátozások, és hát az általános, mondjuk a magánjog, polgári jognak a személyiségi jogvédelmére vonatkozó szabályai, meg hasonló más jogszabályi korlátok állítanak korlátot a jelölteknek a kampánya elé vagy köré, ezek húzzák meg ezeket a határokat. Most a virtuális térben egyelőre nincs tapasztalatunk azzal kapcsolatban, hogy mi az a mérték, amikor mondjuk egy kampánynak az üzenetei annyira eltorzítottakká válnak, hogy ezeket az üzeneteket, ezek az üzenetek már a választások tisztaságát sértik. A való világban a másik, hogy ugye az, hogy nagyon régóta vannak például azok a szabályok, hogy a szavazó fülkék környékén, vagy ahol a szavazás zajlik a fizikai környékén, már nem lehet reklámokat elhelyezni, ott nem lehet, emberek nem állhatnak, ott nem befolyásolhatják a választói magatartást. Tehát ennek kialakultak szabályai, hogy mik azok a, mik azok a dolgok, amelyekkel meg szokták sérteni a választásoknak az integritását, hogy nem tudom én, embereknek ígérgetnek pénzeket, vagy lefizetik előtte, vagy pénzt adnak azért, hogy valakire szavazzanak. Szóval ezek évtizedek óta létező problémák és kockázatok, amelyeket kezel a jogszabály. Na most a virtuális térbe még csak most alakulnak ki ezek a szabályok. Tehát most úgy tűnik, hogy a romániai alkotmánybíróság az kimondta azt, hogy ez az, ami itt történt egy évvel ezelőtt Romániában, a közösségi média felületeken, elsősorban a TikTokon, az már nem fér bele. Ugye az, hogy konkrétan azok közül, az elemek közül, amit én mondtam, tehát ugye ebből a három elemből, mi volt az, ami igazándiból megsértette a választás integritását, azt gondolom, hogy ezek közül ez a bizonyos orosz beavatkozás volt az, amelyik igazán megsértette. De hogyha mondjuk levesszük ezt, csak próbáljuk meg gondolkodni, egy kicsit ilyen tételezzük fel, hogy mondjuk ez a beavatkozás az nem az orosz állam részéről történt volna, az orosz hackerek részéről történt volna meg, hanem valaki más, vagy egy belföldön kellő befolyással rendelkező valaki szervezte volna mondjuk ezeket a troll farmokat, meg influencer lefizetéseket. Ugye az egy nagy kérdés, hogy akkor és akkor az sértette volna a választás integritását? Nem tudom rá a választ. Ugye nincsenek még válaszaink erre, illetve mondjuk tételezzük azt fel, hogy nem ilyen történt volna, hanem csak mondjuk ennek egy eleme valósult volna meg. Mondjuk nem lett volna mondjuk lefizetése az influencereknek, hanem csak mondjuk csak a kamufiókok működtek volna, vagy fordítva, nincsenek a kamufiókok, és csak az influencereket befolyásolják valamilyen módon, ugye az influencereket helyezik befolyás alá. Tehát azt akarom ezzel csak érzékeltetni, hogy valóban így van, ahogy a kérdés is elhangzott, hogy egyelőre a virtuális terekben nem tudjuk megmondani, hogy hol vannak ezek a határok pontosan. Úgy tűnik, hogy a romániai elnökválasztás utáni alkotmánybírósági ítélet legalább annyit kimondott, és mostantól fogva legalább ennyi kapaszkodónk van, hogy ha ezt egy külső hatalom szervezi, egy külső ország, egy idegen állam szervez egy ilyen kampányt, akkor az nagyon valószínű, hogy nem fog beleférni már, és ezt úgy fogjuk tekinteni ezután, hogy ez nagyon erősen sérti a választásoknak a tisztaságát.
Az egyes országokban kell kimondani azt, hogy mikortól lesz valami elfogadhatatlan a választások tisztaságát sértő manipuláció az online térben, vagy az Európai Unióban kell kimondani, és közösen mindenkire érvényes megoldást találni?
Mind a két helyen ki kell mondani. Tehát a választások azok minden egyes tagállamban saját ügynek minősülnek. Tehát egy elnökválasztás vagy egy parlamenti képviselőválasztás az minden államnak a belügye, saját választási szabályai vannak, a választási szabályokban találhatjuk meg azokat a rendelkezéseket, amelyek a választások tisztaságára vonatkozó feltételeket részletezik. Tehát egyrészt itt kell részletezni. Igen, nagyon valószínű, hogy a tagállamoknak, minden egyes tagállamnak külön-külön is mostantól kezdve el kell kezdeni szépen gyűjteni ezeket az anomáliákat, és el kell kezdeni belefoglalni a választási szabályaikba. De másrésztről a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletnek is a megfelelő releváns rendelkezéseit, illetve a hozzá kapcsolódó végrehajtási szabályokhoz is valószínűleg hozzá kell nyúlni, és ezekbe meg bele kell írni ezeket a bizonyos metrikákat, határértékeket, konkrétumokat, konkrét eseteket, amelyek a nagy platformok számára eligazítást nyújtanak azzal a kapcsolatban, hogy mikor kell nekik a kockázat mérséklés címszava alatt, vagy a kockázat mérséklés miatt belenyúlniuk a rendszereikbe. Tehát a válaszom az, hogy mind a két jogrendszer tanult ebből, és mind a két jogrendszerhez hozzá kell nyúlni.
Van különbség abban, hogyha a választó az algoritmus által fokozottan amplifikált kampány hatására dönt egy jelölt mellett, vagy ha az offline térben hagyományos eszközökkel manipulálták őket? Utóbbi esetében rá tudunk mutatni valakire, hogy ki az, aki manipulált. Előbbi esetben, amikor az algoritmust nem tudjuk hibáztatni, vagy tudjuk, de nem tudjuk, hogy ki állt az algoritmus mögött, vagy nem mindig tudjuk, hogy ki állt az algoritmus mögött.
Hát igen, ez egy óriási különbség. Amikor egy óriás plakátot látunk az út szélén, még akkor is, hogyha mondjuk ez olyan erősen érzelmekre ható, hogy az ember már mondjuk azt mondja, hogy ez nem igazán ízléses, azért ilyenre elég sok példát tudunk a választások időszakából, hogy az embereknek az érzelmeire nagyon erősen ható mondjuk plakátokkal vagy tartalommal próbálták befolyásolni az embereket, de ezt az offline terekben egyrészt megszoktuk, másrészt tényleg vannak rá szabályok. Tehát mondjuk ilyet nem lehet csinálni a konkrét szavazás helyszínén, például nem lehet ilyen plakátot kihelyezni, távolabb meg ki lehet helyezni, meg hát ismerjük ezeket a szabályokat, meg hogy közvélemény kutatások eredményét az utolsó pár napban már nem lehet közzétenni, tehát ezek ilyen létező, az Európai Unió számtalan tagállamában különböző módon létező szabályok. A virtuális telekben egyelőre ezeket a határokat még most tapogatjuk csak ki. Most kezdjük el megérezni az, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami már nem.
De hogy meg lehet zabolázni a virtuális világot, a tech cégek partnerek ebben a megzabolázásban?
Hát ez egy jó kérdés. Nem tudom. Tehát nekem most úgy tűnik, hogy azzal, hogy a Google is, meg a Facebook is például a pénzért történő tartalomterjesztés, tehát a politikai reklámoknak a gyakorlatilag a kérdését, azt röviddel zárta azzal, hogy nem vesz fel politikai reklámot, nem közöl politikai reklámot, a TikTok régebb óta nem közöl egyébként. Gyakorlatilag ezzel bizonyos szempontból együttműködik ezekkel
a tagállamokkal. Azt is látjuk a számokból, hogy ez igazából önös érdek a tech cég részéről. Európában legalábbis a politikai hirdetésekre nagyon-nagyon keveset költöttek szemben azzal, hogy mennyi pénz ment el Amerikában. A többi reklám, a bevétel meg sokkal nagyobb, így meg a politikai hirdetés. Oké, rendben, ezt elengedjük nektek, de tudunk csinálni a másik oldalon nagyon sok pénzt.
Azt tudom egyébként válaszolni erre, mert tehát bizonyos mértékig biztos, hogy együtt fognak működni. Nem akarnak kiszorulni az európai piacról. Tehát, hogyha azt látják, hogy mondjuk az Európai Bizottság olyan mértékig, haragos lesz, vagy olyan irányokba kezd el elmenni a jogszabályalkotás, ami őket adott esetben kiszorítaná az európai piacról, akkor valószínűleg ebbe bele fognak menni. De ennek van egy határa. Ezek a cégek, ezek a figyelemről szólnak. Arról szólnak, hogy minél több figyelmet bevonzanak, hiszen így tudnak minél több hirdetési árbevételt realizálni, így tudnak minél több hirdetést közvetíteni a felhasználók felé. Ez a személyre szabott, ugye úgy szokták mondani, hogy mikrotargetált, személyre szabott, viselkedés alapú hirdetés célzás, tehát ugye amikor figyelik az illetőnek a viselkedési mintázatait, mit lájkol és mit csinál, és ez alapján egyediesítik a hirdetést, ez a üzleti modelljüknek a lelke, a leglényegibb, legfontosabb eleme. Abban a pillanatban, ha elkezdenek ehhez hozzány piszkálni, akkor ott náluk valószínűleg ott van a határ. Tehát ott arra azt fogják mondani, hogy az alapvető üzleti modelleme nem tudok változtatni. Tehát arra építettem az üzleti modellemet, hogy személyre szabott hirdetéseket közvetítek az emberek felé, abban a pillanatban te elkezded azt piszkálni, és én nekem van egy angyalom, hogy a politikai hirdetések kapcsán is nem is elsősorban az volt a probléma, hogy nekik túl sokat kellett volna ezzel kapcsolatban költeniük, vagy hogy túl sok embert kellett volna felvenni, vagy hasonlók, hanem szerintem nekik a legfőbb problémájuk az volt, hogy elkezdte ezt a viselkedés alapú személyre szabott hirdetés célzást elkezdte piszkálni, mert azt mondta, hogy bizonyos tulajdonságokra nem lehet rácélozni, és egyébként nyilvánosságra kell hozni, hogy egy hirdetés esetén milyen tulajdonságokra vonatkozóan zajlott a célzás, tehát adatbázist kellett volna felépíteni azzal kapcsolatban, hogy milyen paraméterek, emberi tulajdonságok alapján célozták a hirdetést, és nekem van egy olyan gyanúm, hogy ez nekik annyira belevágott az üzleti titkaikba, annyira erősen befolyásolta a lelkébe, hogy mondjam, hatolt bele ennek a bizonyos személyre szabott hirdetés célzásnak, hogy egész egyszerűen ezt nem akarták már vállalni. Ez számtalan jel mutat egyébként arra, hogy abban a pillanatban, hogy elérjük ezt a pontot, tehát hogy paraméterekről beszélünk, paraméter adatbázisokról, arról, hogy hozzák nyilvánosságra, hogy milyen profilok alapján, milyen paraméterek alapján céloztak, abban a pillanatban ott befeszülnek ezek a nagy cégek, és ezt nem akarják, mert ez tényleg a üzleti modelljüknek a legeslegényegét érinti, és azt ahhoz nem hagynak piszkálni.
Beszéltünk arról itt a műsorunk legelején, hogy a Georgescu jelenség gyakorlatilag azt bizonyította be, hogy politikai hirdetés nélkül is fel lehet futtatni egy jelöltet. Innen a kérdés, hogy a politikai befolyásolás veszélye a közösségi média platformjain nagyobb, kijelenthetjük már, mint a hagyományos médiában, mint az offline térben?
Egyértelműen nagyobb. És ahogy azok a nemzedékek nőnek fel, akik közösségi médián nőnek fel, és egyáltalán nem találkoztak már gyakorlatilag régi típusú médiával, most már ott tartunk, hogy a fiatalabb nemzedék az azt se tudja, tehát már mondjuk nyomtatott folyóiratokkal egyáltalán nem is találkozott, és van egy bizonyos korosztály, ami alatt lényegében már nincsen lineáris tévénézés, tehát közvetített tévécsatornákat már nem néznek, hanem csak ezeket a részben ugye közösségi média felületeket, részben meg ezeket a audiovizuális és média szolgáltatásnak minősülő ugye ilyen videó megosztó oldalakat. Szóval ahogy ez a nemzedék felnő, egyre inkább azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a politikai reklámozás, a politikai üzenetek eljuttatásának a médiuma az gyakorlatilag a közösségi média lesz, és az online tér. Tehát ma már most is szerintem fontosabb, de mondom, ahogy zajlik szépen le a nemzedékváltás, azok a nemzedékek szépen kihalnak, akik még a hagyományos médián szocializálódtak. Minél kevesebb van belőlük, annál inkább igaz lesz az, hogy gyakorlatilag ezek a politikai választási kampányok, ezek az online térbe dőlnek el, és azon belül is sajnos az amerikai és a kínai közösségi média platformokon.
A választások tisztasága tehát, mint fogalom, nagyon megváltozott azzal, hogy a kampányok meg a befolyásolások egyre inkább a digitális térbe költöztek, egyre inkább a digitális térben zajlanak. Zárásként milyen intézményeknek kell fejlődniük annak érdekében, hogy ezzel a változással lépést tudjunk tartani? Itt jogalkotás, platformfelügyelet, választási biztonság, digitálisan tájékozott választópolgár, vagy ezek mind így sorban?
Szépen felsorolta. Tehát egyrészt az Európai Uniónak ez a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálya, ez jelenleg egy eléggé üres váz még. Ezt ki kell tölteni, vagy fel kell öltöztetni, vagy rá kell ragasztani erre a vázra nem tudom, a lényeget, a tartalmat, a húst. És ezek az esetek, amelyek így lezajlanak, ezek fájdalmasak, és az ember nem szereti, hogy ilyen történik, de annyit legalább mondjuk jó ezekben van, hogy ezekből tanulunk. Ezek szépen meg tudják azt mutatni, hogy hol vannak a határai annak, ami még tolerálható és ami nem. Tehát egyrészt az Európai Uniónak van egy ilyen feladata, hogy mostantól kezdve a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet kezdje el egy picit végrehajtási rendeletekkel, értelmezéssel kiegészíteni. Természetesen a tagállamoknak is van feladata, és ezen belül a digitális szolgáltatási koordinátorok, azok, akik ugye ennek a bizonyos DSA rendeletnek a fő hatóságai, ezek a digitális szolgáltatási koordinátorok azok, akik a helyi viszonyokra kell, hogy adaptálják ezeket a rendelkezéseket, és folyamatosan nyomon kövessék, hogy mi történik. És persze a választási jogszabályokon is valószínűleg változtatni kell. A választási jogszabályok azok szépen rendezik, hogy mi az, ami tisztességtelen, vagy a választás integritását sértő aktivitás az offline térben. Ilyeneket már ugye példaként mondtam néhányat, hogy én nem tudom, nem szabad a választót konkrétan a abban a helységben, ahol bedobja a szavazatát, ott már nem szabad mindenféle befolyásnak kitenni, meg még a környékén sem nagyon lehetnek hasonló, ezek kialakultak szépen. Na most szépen ezek az online terekben is kifognak ezek a szabályok alakulni, és azt gondolom, hogy a tagállamoknak az egyes választási törvényeiket kell szépen kiegészíteniük ezekkel az új, az online térben integritássértő aktivitásokkal, vagy szabályokkal, vagy tiltószabályokkal, és az utolsó, amit az utolsónak említett, a médiatudatosság, a nevelés, az, hogy az emberek tulajdonképpen az iskolába kapják meg azokat az alapismereteket, amelyek legalább arra vonatkozóan alapkompetenciákat tudnak megtanítani a gyerekeknek, hogy meg tudják valamilyen, legalább valamilyen mértékig meg tudják a hazugságot és az online manipulációt különböztetni a valódi hírtől. Ez azt hiszem, hogy egy kulcsfontosságú dolog. Nem lesz könnyű, és nem könnyű, egyáltalán nem könnyű feladat, tehát itt nem arról van szó, hogy ez, nem tudom, bevezetünk egy új tárgyat, és attól fogva művelt emberek fognak kipotyogni az iskolából. Ez egy keserves és nehéz munka lesz, de ezeket az elemeket, ezeket mind együtt kell érvényesíteni ahhoz, hogy kevesebb ilyen üggyel találkozunk, mint amilyen a George Eskúz volt.
Zöldi Zsolt, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének a kutatóprofesszora volt a mai napra kész vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották. A viszonthallásra.